Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen nemzetközi hangulatban kezdi az írha kereskedést a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre viszonylag pozitív a nemzetközi hangulat, és ez látszik a béten is. A befektetők abban bíznak, hogy az elmúlt napokban látott eszkaláció a Közel-Keleten csak átmeneti volt, és a nehezén már túl van újra a világ, hanem is egy fegyverszünet, de legalább egy minimális fegyvernyugvás jöhet a felek között. És ennek megfelelően, ahogy említettem, a tőzsdén is pozitív a hangulat, 0,5%-os emelkedéssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde BUX indexe. A vezető papírok közül elsősorban az OTP-nek köszönhető, ez 1,4%-kal 44.960 forintra erősödtek a bankpapírok. A Magyar Telekom 0,7%-os pluszban van, 2.618 forinton, Richter 12.050 forintos árfolyama pedig 0,3%-kal magasabb a tegnapinál. Az egyetlen kivétel a blue chipek között a MOL, mely 1,4%-os mínuszban van, 4.162 forinton.
Mit mutat a makronaptár?
A mai makronaptárban sok érdemleges információt nem találunk, nem számítunk igazán komoly adatközlésre vagy jegybanki döntésre, ami esetleg befolyásolná a hangulatot. Amerikában érkezik egy kis kereskedelmi forgalmi statisztika majd a nap második felében, de azt gondolom, hogy elsősorban a geopolitikai fejlemények, az Iránnal kapcsolatos hírek azok, amik meghatározhatják a piaci hangulatot.
Próbálja tartani magát a 360-as szint alatt a forint az euróhoz képest. Sikerül neki?
Igen, egyelőre minimális elmozdulás látszik a forint piacán is, most 359 forint 40 fillér környékén jár az euróért, és ez 0,1%-kal magasabb mindössze a tegnap esti árfolyamnál, a dollár pedig 313 forint 40 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, köszöntelek!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Nagyvállalati számok érkeznek folyamatosan, közzétette első féléves adatait az Autovallis. Mennyire volt sikeres a vállalatcsoport? Mit mutatnak a számok?
Jobb volt a vártnál, egyébként ezek még nem a féléves tényleges pénzügyi eredményszámok, csak az eladási adatok, hiszen még csak alig két hét elmúlt el a fél év. Az első negyed év itt meglehetősen gyenge volt, főleg a nagy kerültetákban. Ezt sikerült részben ledolgozni. A teljes féléves számok a kiskerforgalomban egy 10% növekedést mutatnak, 6400 autót, új autót értékesítettek. A nagykerben még mindig van egy 3,5% elmaradás, tehát egy sokkal nagyobb szám, majdnem 18000 autó, 15 márkát több mint 10 országban forgalmaznak. Itt azért jó hír, mert az első negyedében még a tavalyi számokhoz képest mínusz 10% volt. Itt úgy néz ki, erre utalt is a jelentés, hogy a harmadik negyedében már megszűnik a különbség, és az év egészét tekintve sikerül a tavalyi számokat hozni, vagy azt valamivel felülmúlni. A használt autóknál van egy kis elmaradás. Tehát összességében nem rosszabb, mint a tavalyi, és ennek a részvényesek, hát óvatosan, de örülnek, most hát 44,5 forinttal autóval visz. Ez az a papír, ami az idei a BUX 25%-kal emelkedett, a nagy papírok még nagyobb mértékben, az idei emelkedésből szinte teljes egészében kimaradt, úgyhogy ahhoz képest, hogy lemaradó, a számok nem rosszak.
És hogyan tud növekedni még az autóval lisz felvásárlásokkal esetleg?
Eddig ez volt a stratégia, és nem is volt eredménytelen ez a stratégia, legutóbb Csehországban vásárolt, illetve újabb és újabb márkák forgalmazását veszi át. Nagyon attól függ, hogy az általános gazdasági helyzet a térségben, a közép- és dél-kelet-európai térségben hogy alakul. Főleg az új autóértékesítés függnek nagyon az életszínvonaltól, illetve a cégek világlátásától, hogy mennyire mernek beruházni flotta, alapvetően flottát kezelés ad el a flották felújításába.
Térjünk hát egy másik cégre, mégpedig a Cmokra, ahonnan némileg rejtélyes, vagy nem megalapozott, vagy nem megerősített hírek érkeztek, miszerint ugye az alkoholos italokat forgalmazó brit Diageo csoport kilépne a tulajdonosi körből. Ugye a Diageo a negyedét tartalmazza a Cmok részvénycsomagjának. Miért? Hiszen tulajdonképpen sikeres ez a cég.
Igen, hivatalos jelentésért kevett, és nem biztos, hogy ő akar kilépni. Tehát a jelentés arról szól, rendkívüli tájékoztatásban közvetette a Cvak nagyon helyesen, hogy az év végével a hosszú évek óta, hát legalább 20 éve, 25 éve fennálló forgalmazási szerződés jelen formájában megszűnik, miszerint a Cvak forgalmazza a 26%-ban tulajdonos Diageo nyugati, tehát külföldi márkáit, és jövő évtől egy versenytárgyalást hív ki a Diageo a magyarországi forgalmazásra, amin meghívásos versenytárgyalást, amire a Cvakot is természetesen meghívja. Tehát magyarán van esély rá, hogy a Cvak továbbra is forgalmazza a Diageo-t, de ezért meg kell küzdenie. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez olyan nagy baj a Cvaknak. Igaz, hogy a éves 25 milliárdos forgalmának azért majdnem ötödét, egy jó 4 milliárd forintot a Diageo italok adnak. Ezek különböző whisky márkák, Baileys, Smirnoff vodka, Captain Morgan rum, tehát a polcokról jól ismerjük meg a véttermekből ezeket az italokat, de ezeknek a forgalma már tavaly is stagnált, nem növekszik ez a szegmens, és a Cvak egyre inkább, ahogy eddig is, de most talán még jobban, a saját italokra, illetve a unikum megújítására koncentrált. Tavaly a Orange Bitter az nagy siker volt, tehát úgy tudott tavaly növekedést elérni, hogy alapvetően a saját termékeit adta el még nagyobb mértékben. Úgyhogy lehet, hogy ez volt a Diageo baja. Minden esetre kiderül, a közleményben annyi van, hogy amíg ez a pályát ad zajlik, addig a Diageo IT és FB tagjai felfüggesztik tagságukat. Hát nyilván, mert ez verseny szempontból problémás lenne, ha ők ott ülnének. Illetve volt egy utalása a közleménynek, hogy ez a pályázat eredménye hatással lehet a részvényesi megállapodásra.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a befektetők nem kell, hogy elforduljanak a Cvaktól, mert továbbra is stabil.
Jaj, nem, a befektetők nem. Pontosan ez a Cvak sajátos helyzete, hogy neki van a magyar tőzsdén a legstabilabb befektetői köre. A részvények 50%-a plusz egy részvény a Peter Cvak és a Dunderberg. Peter Cvak örökösök és a Dunderberg talált kezében van, 26 a Diageo, és a maradék 24% annyira stabil magyar részvényesek kezében fölveszik mindig az osztalékot, ez most július 29-én lesz 1550 forint részvényenként, hogy nem adnak el, hanem inkább, ha új vevő van, inkább még emelkedik is az árfolyam. Mert ez az érdekessége, hogy most 38.000 forint egy Cvak részvény a tőzsdén, ez azt jelenti, hogy a céget a tőzsde, a befektetők 76 milliárdra értékelik, ugyanakkor az eszközértéke, tehát a tényleges saját tőkéje 9 milliárd, ez a 9 milliárd, amiből 4 milliárd a váló eszközállomány, tehát a gépek, berendezések, ez állít elő évente mindenféle hitel nélkül 4 milliárd eredményt, tavaly 3,2 milliárd eredményt adózás után. Úgyhogy mindössze 4% az osztalékhozam, az eredményét rendre csontig kifizeti, viszont úgy látszik, hogy ezeknek a befektetőknek a 4%-os stabil hozam, ami évről évre megjön, az elegendő. Tehát nem, hogy eladói nyomás nincs, de inkább a vevők alig jutnak papírhoz, ezért kicsi a likviditás.
Mondhatjuk, hogy akkor unikum a Cvak.
Unikum, igen. Hát a magyar papírok közül a családi tulajdonlás miatt is a hosszú éve, 34 éve szinte ez az egyik legrégibb béten lévő papír, és a tulajdonosi szerkezet stabilitása miatt is unikum.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is megosztottad velünk gondolataidat. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunk hátralévő részében arról is szó lesz, hogy július közepéig a magyar részvények mintegy 24%-os hozamat értek el. Műsorunk végén újra kapcsoljuk tőzsdei szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az értékpapír megtakarításokat is támadják a jegybankra hivatkozó kibercsalók újabban, közölte a Nemzeti Bank. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Több lépésben cserkészik be az áldozataikat a kiberbűnözők, kezdte a jegybank felügyeleti szóvivője.
Az első lépés, fölhívják az ügyfelet, és azt mondják, hogy a bankjától hívják, valamilyen biztonsági incidens érte a számláját, vigyázzon, de sikerült megakadályozni a továbbutalását a pénzeknek. Ezek után kezdenek el puhatolozni, és megtudják azt, hogy megpróbálják megtudni, hogy az ügyfélnek van-e államkincstári számlája, vagy hogyha már ilyen van, akkor ahhoz van-e online hozzáférése. Ha ilyen nincs, akkor buzdítják, sürgetik azt, hogy nyisson ilyet, és egy további beszélgetés során megpróbálják megtudni az ehhez szükséges belépő kódokat, azonosítókat.
Majd ezek felhasználásával rögzítenek egy illetéktelen bankszámlát ehhez a kincstári számlához, folytatta Binder István.
Ez elvileg az ügyfél nevén van, de valójában a bankszámla szám a csalóké, és ezek után már csak az utolsó lépés következik, amikor leemelik a kincstári számláról az ügyfelek pénzét, és elutalják maguknak.
Sem a Magyar Nemzeti Bank, sem a Magyar Államkincstár, de a pénzügyi piac különböző szereplői sem kérik el az ügyfelek azonosítóit sem telefonon, sem SMS-ben, de e-mailben sem.
Nagyon sokszor nem bank nevében, hanem olykor a Magyar Nemzeti Bank nevében, vagy pedig a rendőrség nevében jön ez a bizonyos telefonhívás, a Nemzeti Bank sem, a kincstár sem, illetve az egyéb hatóságok és a bankok sem kérik el a bizalmas azonosítóinkat. Ha ilyet kérnek tőlünk, azonnal gyanakodjunk, szakítsuk meg a telefonbeszélgetést, ne válaszoljunk az üzenetekre, hanem a jól ismert számon, ügyfélszolgálati számon keressük meg a saját bankunkat, vagy az érintett hatóságot, és akkor nagyon gyorsan kiderül a turpisság.
A kiberpajzs.hu honlapon pedig minden új csalási mintázatról lehet olvasni, tette hozzá az MNB felügyeleti szóvivője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar részvények július közepéig 28%-os hozamot értek el, miközben az olajpiaci kockázatok a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőkeáramlások átrendeződése továbbra is meghatározza a globális pénzek mozgását, hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pózus című rendezvényén. Az ott elhangzottakat Kalapos Mihály foglalja össze.
Március végéig az egyik legrosszabb évét tudta maga mögött az amerikai részvénypiac, amikor egy nagy fordulat következett be, pedig bőven benne voltunk az iráni háborúban, mondta az Inforádiónak az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.
Megjelent a vételi erő, ez igazából azt jelentette, hogy a befektetők mindent kerestek, ami kockázatos, tehát ezt a jól megszokott tankönyvi példát vették elő, hogy ami nagyon kockázatos, annak magasabbnak kell lenni a hozamának, és igazából mindenki főképpen a technológiai szektorba ugrott bele. Ez főleg akkor igaz, hogyha Amerikát nézzük, tehát a fejlett piacokat, illetve távol-keletet nézzük, tehát például a dél-koreai vagy a tajvani tőzsdét.
Ez a kép Kelet-Közép-Európára, konkrétabban Lengyelországra és Magyarországra is igaz, csak itt más hajtotta a részvénypiacokat, folytatta Debreceni Csaba.
Kelet-Közép-Európában a pénzügy, tehát leginkább a bankok, biztosítók, illetve az energetika, olajcégek, közművek, úgy mint villamosenergia szolgáltatók adják igazából az indexek emelkedésének a döntő részét, és ez nyilván azt is jelenti, hogy Kelet-Közép-Európában a nagyobb indexeknek a legnagyobb súlyú tagjai ebből a két szektorból, tehát a pénzügy, illetve az energetika kerül ki.
Debreceni Csaba arról is beszélt, hogy mekkora hozamot értek el idén, július közepéig a magyar részvények.
28%-os hozamot tudott maga mögött a BUX. Ennél jobb hozamot egyébként csak a román piac, illetve hát az általunk figyelt piacok közül a román piac tudott elérni, ugye a bukaresti tőzsde az majdnem 40%-ot emelkedett, és még ugye itt a topban van a lengyel piac is, amely pedig 22%-ot tudott emelkedni, de hogy egyébként kontextusba helyezzük, hogy ez mennyire jó hozam, ugye a nagyon kockázatos és általában nagyon sokat emelkedő, vagy hát nagy volatilitású Nasdaq 100, ugye, ami Amerikában a legnagyobb technológiai cégeket, vagy főleg a technológiai cégeket gyűjti magába, az például ugyanezen időszak alatt 17%-ot tudott emelkedni.
A BUX az alul árazottságot az elmúlt években csökkentette, és Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is, ha nem is nagy mértékben, de még van növekedési tér, tette hozzá az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz!
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Kitart a viszonylag optimista hangulat a béten?
Igen, továbbra is mérsékelten optimista hangulat. A BUX Index 0,3%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest. Kilóg a sorból, a MOL továbbra is 1,4%-os mínuszban van, 1152 forinton áll jelenleg. Az OTP 1,3%-os emelkedés ellensúlyozva ezt így 44.930 forinton állnak a bankpapírjai. Eközben a Magyar Telekom 0,15%-kal 2604 forintra erősödött, a Richter pedig 12.020 forinton áll, ami 0,1%-os plusz jelent.
Gondolom nincs jelentős elmozdulás a forint piacon.
Jelentős elmozdulás nem látszik, egy picit próbál távolodni a 360-as szinttől az euróval szemben a magyar deviza, most 359 forint 30 fillért kell adni egy euróért, a dollár pedig 313 forint 20 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.